Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. A nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy most itt lehetünk. És köszönjük neked, hogy te nagyon jól tudod azt, hogy milyen lelkülettel vagyunk jelen. Hogy nyitva van-e a mi szívünk feléd, és várjuk-e azt, hogy mit szólsz hozzánk, hogy mi a te mondani valód a mi életünkre nézve, vagy zárva van a mi szívünk, és csak ki akarjuk bírni ezt a néhány percet. Kérünk, hogy te szólj a te ígédben. Kérünk, hogy te szólíts meg bennünket, és add, hogy rádöbbenjünk arra, hogy ki vagy te. És rádöbbenjünk arra is a te ígéd fényében, hogy mi kik vagyunk valójában. Könyörgünk, hogy te áld meg ezt a mai napot. Te beszélj velünk az énekeken keresztül, az ige hirdetésen keresztül, a bizonyságtételeken keresztül, és add, hogy a beszélgetésekben is ott lehess velünk, és megtapasztalhassuk a te jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthattunk téged. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te ígédben. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amin megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első fejezetének a 8. versében, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig. Amen. Kedves testvérek, ritka alkalom az, hogy mennybe menetel ünnepén ilyen sokan összegyűlnek a templomban. Ritka, ugye, mert mennybe menetel ünnepe hétköznapra esik, és sokan, ha akarnának, sem tehetik meg azt, hogy elmenjenek templomba, és Isten elé álljanak ezen a napon. Ugye sok kosútos diák és tanár, aki most megtölti a templomot, és elsősorban most a fiatalokhoz szeretnék szólni. Persze ez nem jelenti azt, hogy Isten nem szól ezeken a szavakon keresztül azokhoz, akik az idősebb generációt képviselik most itt, hiszen a 103. Zsoltárban is olvassuk egyébként, hogyha az Úr megbocsátja a mi bűneinket, akkor megújul ifjúságunk, mint a sasé. És az idősebb generáció is átgondolhatja mindazt, amit az korábbi években, fiatal korában átélt ezekkel kapcsolatban. Sokan egyébként ezt az ünnepet, hogy mennybe menetel ünnepe, nem is igazán tudják hova tenni. Jó, persze, hogyha valaki meghallja, hogy mennybe menetel, akkor gondolhatja, sejtheti, hogy miről is van szó, de nem olyan egyértelmű talán. Ki az, aki mennybe ment? Mikor ment mennybe? Miért történt ez? Miért ünnepeljük egyáltalán? És ugye ez egy hétköznapi ünnep, a hétköznapokban sokakat egészen más dolog foglalkoztat, mint hogy a mennybe menetellel törődnének. Sokkal nagyobb kérdés talán inkább az, hogy na akkor mi lesz majd a BL döntőben, ugye most már megtudhattuk, hogy az Atlétikónak az ellenfele a Real lesz. Ez a fiúkat érdekli talán, de azért a lányokat is sok ilyen kérdés is foglalkoztatja. Talán nem a játék szépsége az, ami miatt előtérbe kerülnek ezek a dolgok. De olyan jó lenne, hogyha most itt vagyunk, megértenénk, hogy ez a mennybe menetel, ez nem valami távoli dolog, ami engem egyáltalán nem érint, hanem ez az életemnek a legfontosabb kérdése, hogy oda juthatok-e én is, vagy sem. És bizony, talán egyházi iskolában is előfordulhat az, nem tudom, hogy nincs tisztában valaki azzal, hogy tulajdonképpen mit is ünnepelünk ezen az ünnepen. Ugye miről is van szó? Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Jézus feltámadt. És aztán 40 napig megjelent a tanítványoknak. És nem csak a szűk tanítványi körnek, hanem olvashatjuk a Bibliában, hogy több mint 500 embernek. És aztán fölment a mennybe. Ugye ezt ünnepeljük, húsvét után 40 nappal most ezt ünnepeljük. Fölment a mennybe, és megígérte, hogy majd elküldi a Szent Lelket, aki majd megtanít minket mindenre. Aki majd megérteti velünk az igét. És akiről itt is azt olvashatjuk, amit Jézus mondott itt, ezt mennybe menetel, akkor mondta ezt a mondatot, amit az imént felolvastam, hogy erőt kaptok. Erőt kaptok, amikor ő eljön. És ugye tisztában vagyunk azzal, hogy most is Jézus az ő lelke által van jelen. És a lelke által szeretné megértetni velünk az ő igéjét, az ő beszédét. Szeretne szólni hozzánk. Ugye a múlt vasárnap volt anyák napja, és akkor általában versek szoktak elhangozni különféle ünnepségeken. Nem tudom, hogy manapság divat-e az a vers, ami én gyerekkoromban nagy sláger volt, szinte minden anyák napján elhangzott, az Asszonyok, gyönge nők című vers. Nem tudom, hogy az ismerőse ez a anyák napi köszöntő vers. Hát ez tulajdonképpen arról szól, hogy leírja, hogy nem érti ez a vers szerző, hogy hát honnan szedik az erőt az asszonyok, a gyönge nők, amikor korán fölkelnek, dolgoznak, munkahelyen helytállnak, aztán otthon is, a gyerekek nyűgösek, gondozzák őket, aztán lehet, hogy még a férje is olyan, aki megkeseríti az életét, és refrénszerűen előjön ez a kérdés, hogy hát honnan veszitek az erőt. És emlékszem, hogy egyszer ezt a verset mondta valaki, és jött ez a refrén rész, hogy honnan veszitek az erőt, asszonyok, gyönge nők, honnan veszitek az erőt, mondta egyre lassabban, aki mondta a verset, és egyszer csak keresztbe állt a szeme, és elájult. És amiért hozom ezt a kérdést, mert ezen a mai napon ez a kérdésünk tulajdonképpen, ez a témánk, hogy erőt kaptok, de honnan veszitek az erőt? Nem olyan egyértelmű, hogy van erőnk. Nem olyan egyértelmű, hogy én most itt kint állhatok, és beszélhetek. Az sem olyan egyértelmű, hogy ti itt ülhettek. Honnan veszitek az erőt? Nemrég láttam egy reklámot a tévében. Nagyon szép képeket, természeti képeket hoztak benne. Emberek mosolyogtak, sportoltak, párokat mutattak, hogy örülnek egymásnak. Nagyon hangulatos, tényleg szép képeket hoztak egymás után. Közben andalító zongoraszó és egy kellemes férfi hang szép motivációs beszédet mondott. És a végén ez hangzik el: mi tudjuk, hogy bármire képes vagy. A vágyaidat te határozod meg, az energiát mi adjuk hozzá. Nem tudom, hogy ismerős-e ez a reklám nektek. A végén megjelenik Hell, ugye a nagy ördög fejjel, az energiát mi adjuk hozzá, a pokol erejét. És ezt nem csak azért hozom most, mert sokan lehet, hogy ezeken az energiaitalokon éltek, isszátok egymás után, mintha víz lenne, közben tele van koffeinnel, és egyébként is van nektek energiátok, nem kellene ebből. Ez más kérdés. De amiért ezt hozom? Nem mindegy, hogy honnan vesszük az erőt. Mert a sátán sokszor ezt teszi, mint amit ebben a reklámban láthatunk. Hogy olyan szép dolgokat ígér. Olyan csodálatos lehetőségeket tár elénk. Azt gondoljuk, hogy hát ezt meg kell ragadni, ez kell, hogy az enyém legyen. És a vágyaimat azt mondja, hogy kielégíti. És azt mondja, hogy ő adja hozzá az erőt. Igen ám, csak ennek hatalmas ára van, amit utána meg kell fizetni. Ha ebből az erőforrásból merítesz, akkor ennek az életed az ára, a lelked az ára, az örök életed az ára. És látjuk, hogy Jézus is megkísértette a sátán, amikor azt mondta neki a hegyről letekintve, hogy mindezt neked adom. Neked adom a világot, ha leborulva imádsz engem. És ugyanez a kísértés itt van újra és újra, és azt mondja neked a sátán, hogy mindez a tied, csak borulj le, és imádj engem. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát ez bolondság, eleve nincs is sátán, ez középkori mese, meg én ilyenekkel nem foglalkozom, nem vagyok sátánista, de higgyétek el, hogy nagyon sok forrásból tud támadni bennünket. Például ott van a sport. És hogyha olyan keleti sportokat művelsz, ahol mindenféle energiákat kérsz le, akkor azt jó, ha tudod, hogy az nem Istentől való, amit a karatéban, amit a kungfuban tapasztal az ember. Mert megdöbbentő, milyen emberfeletti energiákat tud kapni, de milyen forrásból. Vagy ott van a tudás, és van, aki elmegy ilyen agykontrollra, meg mindenféle ilyen tanfolyamra, hogy én okosabb szeretnék lenni, meg jobban szeretnék tanulni. Igen ám, de ez milyen forrásból okosít téged? És lehetne sorolni az egészséggel, vagy a sport közé sorolják a jógát is, pedig hát ott is egészen más energiák működnek. És mondják, hogy ezt el lehet választani, mert az csak testmozgás. Igen ám, de ez a testmozgás első lépése egy olyan folyamatnak, ami veszedelmes. Vigyázzatok, mert nagyon nagy erőt lehet szerezni nagyon rossz, mérgező forrásból. Minap volt a hírekben az, nem tudom, találkoztatok-e annak az embernek a nevével, hogy Breivik. Egy norvég férfi, aki néhány évvel ezelőtt rettenetes dolgokat művelt, robbantott, meg megölt talán 77 embert, és Norvégiában börtönben van, és hát panaszkodott, hogy embertelen körülmények között tartják őt, és egyedül azt tartja őt életben, hogy a náci nézeteit melengeti a szívében. Micsoda rossz forrásból merít ez az ember erőt. Zárójelben megjegyzem, hogy az az embertelen körülmény azt jelenti, hogy mikrohullámú sütőben melegítik neki az ételt, hogy néha hideg az a kávé, amit kap, de egyébként van neki PlayStation, meg találkozhat az emberekkel. Persze egyedül van ott sokszor, és ez nagy nehézség, de milyen jó, hogy itt van Boros Lajos testvérünk, aki egészen másként tud ezekről a dolgokról beszélni, mint ahogyan Breivik viszonyul a dolgokhoz. Hát honnan veszitek az erőt? Megint csak ez a kérdés. És lehet, hogy nem törődtök ezzel, azt mondjátok, hogy hát ez nem kérdés. Ha van erő, hát van, aztán kész. Mint ahogy a mobilodon, hogyha van térerő, akkor jó. Ha van wifi, lehet, hogy itt is van wifi, akkor kiváló, rendben van. Ha tölteni akarod és a hálózatra csatlakoztatod, van energia, hú de jó. Hogy az az energia honnan van, hogy Paksban, vagy valami más megújuló energiaforrásból származik, vagy importáram, hát ez kit érdekel, mondjátok. Van. Ki foglalkozik ezzel? Akkor kérdés persze, hogyha ennek neked kell megfizetni az árát, és eléd teszik a számlát. És ti is tele vagytok energiával, fiatalok vagytok. És lehet, hogy nem foglalkoztok ezzel, hogy honnan van ez az erő, és visszaemlékezve én sem igazán foglalkoztam ezzel. Ugye én az érettségi után jutottam hitre. Addig nem igazán foglalkoztam Isten dolgaival. Éltem az életemet, jól tanultam, versenyszerűen sportoltam, birkóztam, volt erő, volt energia. Igazából nem volt ez számomra kérdés, hogy honnan veszem az erőt. Mert persze tudja az ember, hogy a testi erő, táplálékot megesszük, az feldolgozza a szervezetünk, onnan van az energia, de már ha csak ilyet végig gondolunk, na de honnan az a táplálék? Hát megveszem a boltból, oké, de oda hogy kerül? meg honnan van a pénz. Sokszor ezeket az alap folyamatokat nem gondoljuk végig, hogy mennyi munka kell ahhoz, hogy az asztalra kenyér kerüljön, hogy egy tál ételt tehessünk, hogy ezek nem olyan egyértelmű dolgok. Honnan vannak ezek? Honnan kapjuk? És mondom, én is úgy gondolkodtam, hogy hát ezek csak úgy vannak. De amikor szembesültem a magam erőtlenségével, szembesültem azzal, hogy valami nem sikerült, akkor gondolkodtam el azon, hogy na, hogy is vannak ezek? Mert éltem az életemet, és valahogy úgy fogalmaztam meg, emlékszem, mint Kosztolányi Dezső a Fejtörő Felnőtteknek című versben, ott leírja, hogy egy találós kérdésként, hogy tudod-e ez mi? Jó torna eszednek, asztalt terítnek, asztalt leszednek, és akkor leír ilyen különféle élethelyzeteket, hogy mennek az emberek az utcán, telefonálgatnak, intézkednek, és akkor az utolsó verszakban ezt mondja, illetve az utolsó kettőben, egy kis vidámság, sok-sok sóhajtás, sejted-e már mi? Tedzed-e pajtás? Nincs nála nagyobb jó, mert ez a kincs, úgy hívják élet, értelme nincs. És így voltam én is vele. Élem az életemet, úgy hívják élet, de igazán nincs értelme. Lehet, hogy te is így vagy most. És nem érzed szükségét annak az erőnek, amiről ebben az igében is olvashatunk, de hogyha nem így lesz majd, ha majd érzed ennek a szükségét, akkor hadd helyezzem most a szívedre, hogy ne feledd, hogy honnan lehet tiszta forrásból erőt meríteni. Mert higgyétek el, hogy igaz az, amit a Szentírás mond, hogy ez a világ Istentől elszakadva, bűnben van, és tele van nyomorúsággal, és tele van erőtlenséggel, és szükségünk van Istenre. Szükségünk van az ő erejére. És hiába mutatja valaki magát nagyon erősnek, nagyon határozottnak. Már láttam olyan embert, aki nagyon kemény, fizikailag is nagyon erős volt, szavakkal is pillanatok alatt le tudott alázni mindenkit, mert nagyon jó beszéde volt, és korábban testi erejével is visszaélt, és aztán úgy sírt, mint egy kisgyermek. Mert ez a nagyon erős ember is erőtlenségekkel, bűnökkel, nyomorúságokkal küszködött. És lehet, hogy te is ilyen álcával vagy itt. Ó, én nagyon erős vagyok. Meg nekem nem magyarázzanak itt ilyen kérdésekről. Meg se hallgatom, másra figyelek. De mondom, én is valahogy így voltam ezzel a kérdéssel. A testvérem nekem korábban megtért, hitre jutott, és mikor jött ilyen kérdésekkel, hogy menjek ország, a pokol, akkor én kinevettem. És mondtam, hogy hagyjál már, nem érdekel ez engem. Meg amikor megláttam valakinek a táskáján hívő fiatalnak azt, a kulcstartót, hogy Jézus szeret téged, akkor fölényesen megmosolyogtam, hogy mi ez? És most már tudom, hogy ez, hogy Jézus szeret engem, ez a legfontosabb számomra. Ez az életemnek az alapja. És éppen ezért, ha te már szembesültél a gyengeségeddel, akár azon keresztül, hogy valami betegség van az életedben, vagy a családodban, valakinek az életében, akár a valamilyen haláleset kapcsán, vagy azon keresztül, hogy a tanulmányaidban valami nagyon nem úgy sikerült, ahogy tervezted, vagy egy szerelmi kapcsolat folytán, vagy netán már tudod, hogy a bűneid miatt van ez a gyengeség, ez a nyomorúság az életedben. Ha szembesültél ezzel, akkor tudd, hogy Jézus Krisztusnál található az az erő, amire szükséged van. Mert ő a te bűneidért is meghalt a kereszten. És Jézus szeret téged is. És ez az üzenet, ez ne legyen olyan, ami mosolyogsz, hanem gondold át, hogy ez mit is jelent. És mi nem fogjuk fel, hogy micsoda erővel, micsoda hatalommal van dolgunk, amikor Jézus erejéről, a lélek erejéről van szó. Mert sokszor úgy gondolkodnak az egyházról, a keresztényekről, hát azok olyan gyenge emberek. Mert sokszor nem úgy nyilvánul meg az erő az ő életükben, ahogyan a világban megszokták azt. De figyeljétek meg a tanítványok életét. Ott voltak ezek a tanítványok, Jézus halálával szembesülnek, keresztre feszítették a vezetőket, a mestert, és ezek az emberek kétségbe vannak esve. Hiába mondta nekik Jézus, hogy fel fog támadni, nem emlékeztek erre. Kétségbe vannak esve, be vannak ijedve, bezárkóztak, és aztán ugyanezek az emberek kiállnak több ezer ember elé, és beszélnek Jézusról. Hát honnan vették ezek az erőt? Mi történt? Hát az, hogy Jézus feltámadt, és él, és találkoztak vele, és aztán megkapták a megígért szent lelket, amiről itt Jézus beszél ebben az igében. És erőt kaptak, és ezek az egyszerű, melós emberek, halász emberek kiálltak több ezer ember elé. És még amikor megfenyegették, megverték őket, akkor is újra és újra mentek, és beszéltek róla. Micsoda erő ez? Láthatjuk Pál életében is, akit megköveztek, majdnem meghalt. Azt hitték, hogy halott az ő tanítványai. És aztán összeszedték, fölállt, összeszedte magát, és visszament. És hirdette az igét. Hát honnan veszik az erőt? És minket ilyenek nem érnek. Gondoljuk, hogy ezek távol vannak, ezek az üldözések, de időben nincsenek egyébként távol, legfeljebb még térben van távol ez tőlünk. Mert ugyanez az üldözés, ugyanezek a kínzások ott vannak, jelen vannak más országokban, és nem tudhatjuk, hogy lesz ez a mi életünkben. Legfeljebb most cukkolnak, szokták mondani, cinkelnek azért, hogyha te valamit mondasz Istenről, Jézusról, vagy kiközösítenek. De hogyha te szeretnéd Jézust követni, akkor honnan veszed az erőt, hogy szembe menj ezzel a sodrással? Mert ez nagyon nagy sodrás. Olvastam egy cikket a közelmúltban egy fiatal színész tanoncról, aki tisztasági fogadalmat tett. Nem tudom, hogy tudjátok-e mi ez. Vett egy gyűrűt, és azt mondta, hogy ő fogadalmat tesz Isten előtt, az ő erejét kérve, hogy szeretne tisztán élni, ez azt jelenti többek közt, hogy a házasságig nem fekszik le senkivel. Szeretné megtartani magát az ő jövendőbeli feleségének. Színész tanonc. És kérdezi tőle a riporter, hogy hát ezt, és hogy éled meg ott? Nem féltél, hogy majd ott bántanak téged? És mondta, hogy ott volt benne, de az a megdöbbentő, hogy azok az emberek, mivel ő ebben határozott volt, elfogadták. Elismerték. És egyébként ne higgyétek el a világnak azt a dumáját, hogy az a égő, hogy valaki 18 évesen még szűz. Az a baj, hogyha ideje korán kitárod magad mások előtt, más előtt, és akkor abból jönnek a sérülések, a problémák, a szenvedések, lehet betegség is, meg mindenféle tragédia. Gondolkodjatok ezen, fontoljátok meg ezt. És honnan vette ez a fiatal, és honnan veszi az erőt ehhez, hogy megálljon ebben? Hát Istentől, Jézustól. Az ő igéjét olvasva, és közösségbe járva. És ezért fontos számunkra is a közösség, a gyülekezet. Ezért fontos számunkra az, hogy az ő igéjét, a Bibliát olvassuk, és az Úrral kapcsolatban legyünk. És itt a vége felé még arra hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy nem pusztán arról van szó ebben az igében, ebben a kérdésben, hogy erőt kaptok, meg honnan veszitek az erőt, hogy hát ha elfáradok, akkor oda megyek Istenhez, és azt mondom neki, hogy Uram, adj nekem erőt, mert gyenge vagyok, kapok erőt, és aztán élem tovább az életemet, meg az élvezeteimre, meg mindenféle butaságra eltékozlom azt az erőt. Mit mond itt az ige, hogy mire akarja adni az Úr az erőt? Arra, hogy tanúim lesztek. Ha ti már ismeritek Jézus Krisztust, ha már megtértetek hozzá, befogadtátok őt, akkor Isten arra indít benneteket, hogy legyetek az ő tanúi. Beszéljetek róla, hogy mások is megismerhessék őt. Mert egyszer azt hallottam, hogy a keresztények azok vagy nagyon buták, vagy nagyon gonoszak. És mit is jelent ez? Az, hogy vagy nagyon buták, hogyha ez nem igaz ez az egész, akkor elhiszik ezt. Mert ha ez nem igaz, amit a Bibliában olvashatunk, akkor nincs értelme ennek az egésznek. Nincs értelme annak, hogy idejövünk Isten tiszteletre, nincs értelme annak, hogy keresztény iskolába járunk. De ha igaz, akkor ez a valaki azért mondta azt, hogy vagy nagyon gonoszak a keresztények, mert nem tesznek meg mindent azért, hogy ezt az igazságot, ezt az örömhírt továbbadják. Nekünk ez a feladatunk, ha már ismerjük őt, hogy tanúskodjunk róla. És ez a hétköznapi ünnep is erre indít bennünket. És hogy most hétköznap vagyunk itt, ez emlékeztethet bennünket arra, hogy Jézus jelen szeretne lenni a hétköznapjainkban, és ez a hétköznapi nap lehet egy olyan ünnep az életetekben, amikor gyökeresen megváltozik az életetek. hogy ha azt az éneket, amit az elején énekeltünk, sokan nem énekeltétek, nem ismeritek talán, ha azt a szöveget őszintén el tudjátok mondani Jézusnak, hogy kitárom előtted szívem, jöjj, légy vendégem nekem, itt vagyok Jézus, itt van az életem, tisztíts meg engem, és jöjj az életembe. Ha ezt őszintén el tudod neki mondani, akkor megtapasztalhatod azt, ami ebben az igében van. Hogy erőt kapsz, és egy egészen új életet kapsz. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezeket a szavakat. Köszönjük neked azt, hogy te jól ismered a mi bűneinket, hiszen magadra vetted mindazt ott a keresztfán. És Úrunk, te tudod azt is, hogy ha ezek most ránk nehezettek, eszünkbe jutottak, akkor mi zajlik le a lelkünkben? Add, Úrunk, hogyha fájnak a bűneink, akkor tudjunk eléd menni. És tudjuk letenni eléd a mi erőtlenségünket, a mi vétkeinket, gyengeségünket, egész életünket. És kérünk, hogy lelked által te munkáld ki azt a szívünkben, hogy kitárulkozzunk előtted teljesen. És átadjuk neked életünk felett az uralmat. Hogy megéljük a veled való kapcsolatban azt a hatalmas erőt, amit te ígérsz nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtad ezt a mai napot nekünk. Kérünk, hogy ami elhangzott, az hadd mozogjon továbbra is ott a szívünkben. Amen. Isten tisztelet folytatásaként majd énekelünk néhány éneket, tanulunk néhány éneket, de lelkész testvérem az előbb említette, hogy kicsit bővebben bemutatkozom, tényleg csak néhány mondatot szeretnék mondani. Ugye Malik Péter Károlynak hívnak, ahogy elhangzott, Lucfalváról érkeztem, ez egy pici falu Nógrád megyéből. És az ige hirdetésben említettem, hogy ez nem olyan egyértelmű az én életemben, hogy én lelkész lettem, mert nem vallásos családból, nem hívő családból származom. És egy ifjúsági héten, egy eke ifjúsági héten szólított meg Isten, és egy éneken keresztül egyébként olvastam könyvet, meg hallgattam az ige hirdetéseket, de egy ének volt az, ami szíven talált, ezért javaslom, hogy nagyon figyeljetek majd az énekek szövegére, mégpedig az az ének, hogy egykor oly kedves dolgok. És ez rávilágított arra, hogy én nagyon elégedett voltam a magam kis életével, persze voltak problémák, de úgy alapvetően elégedett voltam, de igazából a lényeg hiányzott. Az értelme, meg az Istennel való kapcsolat. És aztán Isten úgy irányította az életemet, hogy a teológiára indultam, egyébként a fizikus szakra jelentkeztem, azt el is végeztem, van egy fizikus diplomám is, az most ott van a fiókban, de Isten erre indított, hogy lelkész legyek, és hogy beszéljek őróla, és reménység szerint ő belőle. Ott élünk ugye családommal, feleségem is Kossuthos diák volt, ahogy elhangzott, meg sok olyan fiatalt ismerek, aki ebben a gimnáziumban végzett, vagy találkoztunk olyanokkal, vagy találkozom olyanokkal is egy-egy alkalommal, akik még most is ide járnak. Úgyhogy örülök, hogy most is itt lehetek közöttetek, és nem is húznám akkor tovább az időt, forduljunk az énekek felé, hogy minél többet meg tudjunk tanulni.
Atyám, én kezemben csaporlak halom, biztonságot csak tőled kapom. Sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Atyám, én kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Égoszlóként éltem, árva most karom, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezem, bűneimmel érzegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, két kezeddel, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Kinyitasz minden helyzetben, se vagy anya, mint sem életem, te vagy a
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked ezekért az énekekért, amelyeken keresztül is erősítettél, bátorítottál bennünket, szóltál hozzánk. És köszönjük neked, hogy ezek a dallamok tovább ott zenghetnek a szívünkben. És bár úrunk, ott élhetnél mindannyiunk szívében is. És te tudnál éltetni mindannyiunkat, minden helyzetben. És köszönjük, hogy ezen a mai napon azt ünnepelhetjük, hogy Jézus Krisztus, a te fiad, mennybe ment. És köszönjük, hogy ő az, aki megnyitotta nekünk is mennyek országának kapuját önmagában. Add, Urunk, hogy mi is megtalálhassuk őt, megismerhessük őt, és mi is ott lehessünk majd, és együtt dicsérhessünk téged örökkön örökké. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.